Üdvözlök mindenkit, ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. Tökre meg vagyok fázva. Amikor elkezdtünk agyalni ezen az adáson, egymástól teljesen függetlenül, akkor nekem az volt az egyetlen gondolatom, hogy bármiről beszélgessünk, csak ne a magyar ellenzékről, mert már heróton van tőlük, és úgy sem csináltak semmit ezen a héten. Ezért Gergely Márton rovatvezetőmmel azt találtuk ki, hogy jó, ez egy közéleti podcast, egy közéleti beszélgetés, most legyen inkább külpolitikai fókuszú. És hát mi másról is beszélgethetnénk a külpolitika, mint arról, hogy Donald Trumpot megpróbálják házon belül megpucsolni.
Hát, vagy jobban mondva babysittelni, erről ír egy magasrangú amerikai kormányzati képviselő.
Hát meg erről ír Amerika leghíresebb újságírója, Bob Woodward, aki ugye azt a 11-ére, szeptember 11-ére idézített könyvében is arról ír, vagy arról beszélget nevüket, így teljesen értetően nem vállaló Trump adminisztrációban részvő emberekkel, hogy egész egyszerűen elvesznek papírokat az elnöki asztalról, hogy ezt azért már mégse.
Hát, ugye itt, ahogy kivett el az asztalról a papírt, az megvan, tehát hogy egy olyan papírt vettek el az asztalról, amely a Dél-Koreával szembeni védővámokat helyezte volna kilátásba, és hát úgy érezték, hogy az amerikai Egyesült Államok szövetségi rendszerének teljes felrúgásával járna ez a lépés, ezért aztán az illetékes miniszter ezt a papírt elemelte Trump asztaláról, aki ezt nem vette észre, és nem hiányolta, így aztán nem írta alá. Ugye az van benne még továbbá, hogy a magasrangú katonák és főtisztek nem veszik komolyan az utasításait, hogy Trump olyan fokon nem érti a háborút, vagy a hadseregek működését, vagy a nemzetközi diplomáciát, hogy nem érti, hogy miért nem ölnek meg mindenkit végre Afganisztánban, miért nem gyilkolják meg egyszerűen Aszadot. Olyan ötletei és olyan javaslatai vannak, amik eklatánsan szembe mennek minden demokratikus normákkal, de az Egyesült Államok és Magyarország érdekeivel is. Mert ugye amikor külpolitikáról beszélünk most, akkor nem azért tesszük, hogy elmeneküljünk Magyarországról, sajnos az a helyzet, hogy a külpolitika szervesen része a mai magyar közéletnek, és annak, hogy merre megy tovább majd Magyarország. Egy olyan kormányunk van, amelyik továbbra is a Trump csodálatában ég, miközben elég jelentősen lehet látni, és ugye ez a New York Times-on megjelent névtelen cikk is azt mutatja, hogy miközben a republikánus agendát keresztül nyomni akaró emberek egyfajta hasznos idiótaként szörfölnek Donald Trump elnökségében, közben azért pontosan tudják, hogy egy amorális idióta az Egyesült Államok elnöke, akinek a szabad döntéshozatalait aktívan gátolják és ellentételezik, és főleg a külpolitikájáról írták azt, hogy itt egy két vonalas külpolitika alakul ki, egyrészt Donald Trump impulzusokra épülő, teljesen értelmetlen külpolitikája, amelyben egyoldalú, tehát hogy egyszemélyes beszélgetéseket folytat Vladimir Putyinnal vagy Kim Jong-unnal, dőzsölt diktátorokkal, akik tudják, hogy mit akarnak, és ezeken a beszélgetéseken mindenféle háttértudás nélkül olyan egyességekbe megy bele, amiket ő utána a világ legnagyobb alkujaként állít be, miközben olyan döntések, mint például Kim Jong-un esetében, amire már Kim Jong-un apja is ígéretet tett Bill Clintonnak 18 évvel ezelőtt. Tehát, hogy és ezzel párhuzamosan van egy professzionális amerikai diplomácia, ami professzionális amerikai diplomácia próbálja a szövetségi rendszert fenntartani. A magyar kormány ünnepli az 5-es általános iskolás szintén álló amerikai diplomáciát, az ennek megfelelő amerikai nagykövettel, aki Budapesten csupa szépet és jót lát.
És nem lát semmi kivetnivalót a magyar jogállamiság helyzetében, tegyük hozzá.
Ez szíve joga, megteheti, tehát hogy én nem, tehát hogy azt
gondolom, ezután ezt a nagykövetet pajzsra emelték, holott amikor elődje egy teljesen ellentétes dolgot mondott, hogy ő igenis lát kivetnivalót a magyar jogállamiság helyzetében, akkor őt meg kárhoztatták.
Ugye a következő történik ezen a héten. Van egy hatalmas testület az Európai Parlament, ami a Sargentini jelentésnek a szavazására készül. Ebben a testületben, mely demokratikus felhatalmazással rendelkezik, minimum 50%-a van a Sargentini jelentés támogatóinak, ami még nem elég, mert 2/3-ot kell szerezniük, de...
Ami szintén nem elképzelhetetlen.
Ami nem elképzelhetetlen. Ezek valós európai választói akaratok. Az Orbán kormány most úgy tesz, mintha az Európai Parlamenten keresztül megfogalmazó valós európai demokratikus felhatalmazás, az... nem érne semmit ahhoz képest, hogy egyetlen egy amerikai diplomata, aki 3 hete itt van, mit gondol. Az a vicces az Orbán kormányban, hogy milyen gyorsan adja fel a saját elveit. Minden egyes más esetben ennek az ellenkezőjét állítaná. Hogy itt milyen mélyen antidemokratikus dolog, hogy egy ide küldött a nagykövet, good friend mondjuk.
De állította is.
Mit dumál, miközben a magyar parlament, melyben 2/3-os többsége van a Fidesznek, tehát, hogy itt van egy 2/3-os felhatalmazás, csak éppen az Orbán kormány ellen, meg van egy végtelenül antidemokratikus játék, amikor az Egyesült Államok elnöke a számára a kampányban legtöbb pénzt áldozó szövetségesei közül néhány embert ideküld. Ebben nem volt az előző elnök sem fényesebb, hiszen Colin Bell épp oly nevetséges volt nagykövetnek, mint valószínűleg a jelenlegi öreg úr az. De hát...
Én azon csodálkozom, hogy most csodálkoznak ezen, amit a Woodward megírt a könyvében, vagy amit állít most ez a névtelen egyébként önmagáról azt mondja, hogy nem baloldal elhajló, szóval, hogy ő nem a demokrata pártnak a tagja, hanem ő republikánusként van benne a Fehérházban, minden bizonnyal magas szinten. Szóval, hogy Trumpnak a politikai kvalitásaival a kampányban is tisztában voltunk. Én nem vagyok hozzászokva, mivel azért itt szocializáltam Magyarországon, a nagyívű kampányokhoz. Elég sokat láttam már itthon is, a legtöbben már dolgoztam is, de hogy, mármint hogy újságíróként, de hogy amit az amerikai kampányban Donald Trump és Hillary Clinton letett az asztalra, sejteni lehetett, hogyha Donald Trumpot megválasztják, akkor nulla politikai tapasztalattal az üzleti szférából érkezve, önzőként, önfejűként és egy ilyen elszabadult ágyugolyóként fog mind belpolitikában, mind külpolitikában működni.
Ennél rosszabbat állít a Woodward. Tehát, hogy emlékszem, Gulyás Gergely kancellária miniszter azt mondta, hogy a Donald Trumpot már csak azért is támogatni lehet, mert nem Hillary Clinton az Egyesült Államok elnöke. Ez az ő szempontjukból odáig igaz, hogy a Hillary Clinton nagyon rossz helyzetbe hozta volna az Orbán kormányt. Azt gondolom, hogy ha Gulyás Gergely most sem írja fölül ezen véleményét, akkor minden realitását elvesztette. Én azt hiszem, hogy egy ideig lehetett azt gondolni, hogy Trumpot majd valami fajtaképpen a republikánus párt kordában tartja, majd valami fajtaképpen...
Hát a republikánus párt ugyanúgy, hogy a demokraták romokban vannak.
Hát túszul vannak ejtve ennek az őrjöngő embernek a túszai, aki kinyomtattatja a saját Twitter üzeneteit, hogy újraolvassa, mennyire frappás volt, és amikor 280-ra emelte a Twitter a megengedett karakterszámot, akkor azt mondta a munkatársainak, hogy ezt őszintén sajnálom, mert én voltam a 140 karakter Ernest Hemingway-je, mondta Donald Trump. Tehát, hogy itt tényleg egy félkegyelmű emberről van szó.
A magyar kormánynak az Amerikához való hozzáállását meg szerintem egész egyszerűen nem kell komolyan venni. Ennek a kabinetnek egyetlen egy célja van, és lehet, hogy az itteni diplomaták is látják azt, hogy Trump egy két lábon járó politikai analfabéta. Egyetlen egy céljuk van, hogy Orbán Viktor ne Kirgizisztánba fél-ázsiai fél-diktátorokkal vagy teljes jogú diktátorokkal fotózkodjon, hanem végre be tudják nyomni Orbán Viktort Trump mellé, és együtt, elkészítsenek egy kézfogásos fotót. Ez az egyetlen egy célja ennek a kabinetnek. Még azzal együtt is, hogy aláírom azokat a véleményeket is, vagy el tudom fogadni azt is, amikor egyesek azt állítják, hogy igenis tisztában van azzal a magyar kormány, hogy amit Donald Trump művel, az már lassan az álmafutás kategória.
És akkor tegyük hozzá azt, hogy a Donald Trump-al, és egyébként ezzel párhuzamosan és másutt szervesen fejlődve azért, mint Magyarországon például, vagy Törökországban, és újabban bizonyos szinten Németországban is, kialakult egy teljes átpolitizáltság mindenen. Tehát, hogy akkora érzelmet visz sajnos pillanatnyilag, legalábbis én szerintem sajnos, ez belátom, hogy személyes vélemény, több ország társadalma és a globális nyilvánosság is a politikában, hogy átpolitizálódik minden, többek között mostanra a reklám, a sportszergyártás is. Tehát, hogy megjelent az, hogy politikai állásfoglalás lesz Nike-t venni, vagy nem venni Nike-t.
Ahogy korábban ugye politikai állásfoglalás volt a New Balance-t venni, vagy nem venni, New Balance-t égetni, vagy nem égetni. Amit te mondasz, annak a legékesebb példa ugye Colin Kaepernicknek, a korábbi amerikai futball irányítónak az NFL-n hatalmas sztárja volt Kaepernick, és az újfajta irányító generációnak az elitje. Ugye Tom Brady az, aki korunk legnagyobb NFL sztárja, ő az, aki mindent tud a labdával, csak éppen futni nem. És akkor megjelentek Wilsonok, Kaepernickek, akik futójátékosokat megszégyenítő módon rohangáltak a pályán. Kaepernick fogta magát, és amikor rendőrök lőttek színesbőrű amerikaiakra, akkor ő letérdelt a himnusz alatt. Ezzel az NFL csapatok összezártak, ellehetetlenítették az ő pályáját, és most ő a Just Do It kampánynak a 30 éves évfordulója, ő a kampányarc. Donald Trump szívből gyűlöli egyébként Kaepernicket. Meglátjuk, hogy a Nike ezzel, azt egyébként aláírom, hogy átpolitizálódott minden, a reklámszakma is.
Nyilván kiszámolták, hogy szerintük egy ilyen fajta...
Hosszú távon megéri.
Ugye egy ilyen fajta politikai állásfoglalás megéri-e nekik, ugye, akik égetik a cipőjüket, azok, hát hogy úgy mondjam, már a saját tulajdonukat rombolják, nem a Nike-ét, hiszen ők már kifizették, a pénz már a Nike-nál van, innentől kezdve a Nike-nak ez már édes mindegy lehet. A másik oldalon viszont nyilván talán ugye minden tehát egy tőzsdén jegyzett cég, amely első napon sokat vesztett is a tőzsdén az értékéből, az kiszámolhatta, hogy Donald Trump ellenfelei között mekkora a Nike vásárlási hajlandóság, és mekkora a Nike vásárlási hajlandóságot, ahol a Trumpnak a hívei vannak. Szóval ez ilyen téren a pénzzel keveredő dolog, de összességében mutatja azt, hogy a politika megérkezik olyan helyzetekre is, olyan régiókba is, ahova addig talán kevésbé nyomult bele. Ezzel párhuzamosan ugye egy hasonlóan irracionális helyzetet látunk a Chemnitzben történtek kapcsán Németországban, ahol meg a magyar jobboldal érzi azt, hogy számára...
Inkább a Fidesz holdudvar.
Vagy a Fidesz holdudvar érzi azt, hogy a németországi eseményekről való kommunikációval saját maga népszerűségét tudja Magyarországon növelni. Ami ugye azért érdekes egy kicsit, mert nagyon információhiányosan közvetítik azt, ami Németországban zajlik. Ugye amikor Hamburgban tegnap este meghirdették a Mi vagyunk a nép című Angela Merkelnek el kell tűnnie rendezvényt az AfD-sek, melynek nyíltan drukkol az egyébként papíron még Angela Merkel szövetségesének számító Fidesz holdudvara, akkor erre a Mi vagyunk a nép felhívású rendezvényre 187-es darab ember, 400 rendőr és 10 000 ellentüntető ment el. Szóval, hogy a Mi vagyunk a nép az a kelet-német bársonyos forradalomnak a jelmondata, ezt próbálják a kelet-német és hozzájuk csatlakozó nyugat-német szélsőjobboldaliak kisajátítani maguknak, mire válaszul Németország szerte a demokraták a Wir sind mehr, mi többek vagyunk. Wir sind das Volk, mondja a mi vagyunk a nép, Wir sind mehr, mi ennél többek vagyunk, mondják az ellenfelek, és hát úgy tűnik, hogy akik azt állítják, hogy mi többen vagyunk, azok nyerésre állnak, mint a számosságukban, mint hangjukban, és nem csak a Magyarországon láttatott sajtó visszhangjukon keresztül, tehát hogy nem csak a német sajtó állítja ezt így be, tehát hogy amikor a Helene Fischer, Németország legeslegnagyobb slágersztárja, egy volgamenti német, aki hát, hogy úgy mondjam, egy szandinak a egyszerűségével és lekerekítettségével rendelkezik, kiáll a rasszizmus ellen, és azt mondja, hogy wir sind mehr, akkor azért az pontosan mutatja, hogy a magyar kormány holdudvarának minden állításával ellentétben nem a szélső jobboldali hangadók kezdik el reprezentálni a népet, hanem azok, akik ezt nem látják jó szemmel. Ugye ez egy másik dolog, hogy a jobboldali magyar sajtó egyes képviselői tapsoltak, amikor Seres László kollégánk teljesen jogosan megírta azt, hogy Szanyi Tibor kiiratkozott a magyar politikából, amikor a kerítést Auschwitzhoz hasonlította. Mert ezzel egy olyan képet használt, ami a politikai vitára alkalmatlan, viszont a holokauszt relativizálására meg lehetőséget ad. Ezt jobboldali újságok felkarolták, írták, hogy lám-lám, még a HVG is megírja, hogy a Szanyi nem mondhat ilyet. Majd utána becsukják a szemüket, amikor Hitler grúszra, tehát Sieg Heil-es karrendítésre emelkednek a kezek Chemnitzben, és megpróbálják ezt a szélső jobboldali tömeget, melyben tényleg voltak aggódó chemnitzi polgárok, valami fajta igaz német új megszólalásként értelmezni. Tehát, hogy az, hogy Magyarországon egy tragikus gyilkosságot, melynek minden elkövetőjét el kell kapni, meg kell büntetni, instrumentalizálja a magyar jobboldal, az azt mutatja, hogy kifogyott az érvekből, amikor a magyar jövőről kéne beszélnie. Amikor elhazudja azt, hogy a 2018 első negyedévében Németországban 11 darab részint vagy teljes egészében külföldiek által elkövetett gyilkosság történt, tehát 11 gyilkosságnak az elkövetői között vannak külföldiek Németországban, abból 10 esetben az áldozat is külföldi. Ezek olyan statisztikák, amik megmutatják, vagy legalábbis árnyalják azt a képet, amit a magyar kormány és a magyar kormány holdudvara ebben az egészben láttatni akar, miközben valóban semmit sem beszélnek arról, hogy mi a magyar realitás. A magyar realitás az, hogy a magyar kormány tagjai bizonyos mennyiségben magániskolákba járatják a gyerekeiket, mert úgy gondolják, hogy azzal több esélyük van a modern világban helytállni, mint hogyha az általuk 8 éve forradalmasítottan átalakított magyar oktatásügybe járnának a gyerekeik.
De szeptember 6-án beszélgetünk, majd valamikor hétvégén megjelenünk, és azt mondod, hogy a magyar kormány és annak szelleminek nem nevezhető holdudvara kifogyott az érvekből, amikor a késelést a saját politikai tőkéjeként próbálja felhasználni, egyébként ugyanígy próbálja a saját politikai tőkéjeként felhasználni a Trump kabinetnek az álmakfutásait. Hát legeslegkésőbb ez az ország akkor fogyott ki az érvekből, amikor és mozdult el valamilyen teljesen abnormális irányba, amikor a politikai kampányban üzenet volt a Fidesz részéről az, hogy menekültek vonulnak valahol, nem is Magyarországon, mert Magyarországon ennyi menekültet, azon túl, amikor ide buszoztatták szervezett módon a keleti pályaudvarhoz a déli határól a menekülteket, soha nem láttunk, és fölírja azt a négy betűt, hogy stop, Itt fogyott el legeslegkésőbb egyébként minden érv, bő fél évvel ezelőtt. Ezek kicsinyesnek azért nem mondható hatalmi játszmák, mert hogy nem kis dolgokról beszélünk, de ez semmi több, mint a valóságnak egyébként egy olyan szintű átfogalmazása, vagy kifordítása, hogy mindig csak az az oldal, aki egyébként jóval hangosabb, próbálja a saját igazát egyébként, ami nem is igazság, alátámasztani, és úgy tálalni ezeken a médiafelületeken, ahogy nekik tetszik.
Ez igaz, persze én is nem csodálkozom rá, tehát hogy én is ebben az országban élek egy ideje. De közben már mindig újra meg újra le tud döbbenteni. Tehát hogy egy olyan időszakban, amikor a Honvéd Kórház sürgősségie, mely alá 2 millió ember tartozik, az összeomlás szélén van, és szerintem nagyon sok embernek szüksége lenne arra, hogy ilyen téren megerősítő mondatokat halljon. És azt gondolom, hogy ilyen téren a politika pont erről szólna. Pont arról szólna, hogy sajtótájékoztatót tartson Kásler Miklós a Honvéd Kórházban, hogy odaálljanak, és valami fajtaképpen elmagyarázzák azt, hogy mi az, amit ők tesznek azért, hogy a magyar egészségügy egybe legyen, hogy az a magyar embereknek a biztonságérzete a saját egészségügyi jövőjükkel kapcsolatban helyreálljon, mert itt ez történik. Ezt mind föladják, mert azt gondolják, hogy egy távoli városban történt tragikus haláleset felhasználható a politikai érdekeik számára. Ez egy olyan fokú cinizmus és emberek megvetése, a magyar állampolgárok megvetése, a magyar szavazók megvetése, amit újra meg újra észre kell venni, meg újra ki kell mondani. És hát sajnos ezek közé tartozik az is, amikor államtitkárok, akiknek a részint a felelősségük van a magyar közoktatásban, olyan fotókat posztolnak magukról, amelyből kiderül az, én nem vagyok annak a híve, hogy mi azt nézzük, hogy X és Y hova járatja a gyerekeit. Szerintem a kormánytagoknak is lehetne a magán életüknek a része, hova járatják a gyerekeiket. Ezt a témát nem mi hoztuk föl, hanem az államtitkár asszony, amikor kirakta a képet nyilvánosra. Ő volt az, aki a saját gyerekeinek a képmását a nyilvános térbe közölte. Szerintem másolva és visszaadva sem lehet az ő képmásukat leadni, miközben maga az államtitkár asszony ezt megtette. De egy olyan kormány, amelyik azt állítja, hogy uniformizálni kell az oktatást, mert ő az egyedüli tudója annak, hogy mi a helyes és mi a nem a helyes. Egyedül Hoffmann Rózsa, egyedül Cunyini Bertalan, egyedül Palkovics László, egyedül Kásler Miklós az, aki megmondhatja, hogyan is nézzen ki az oktatás. A NAT-ban 90%-ra meghatározzák, hogy mit kell csinálni, akkor ezek után rosszul kiveszi ki magát. Ezek után azt gondolom a cinizmusnak a jele, hogyha nem ebbe az iskola rendszerbe járatja. Én azt gondolom,
vagy a cinizmusnak, vagy a beismerésnek a jele.
Így. Én azt gondolom, hogy az iskoláknak jelentős fokú autonómiát kell adni, azt gondolom, hogy jelentős fokú lehetőséget kell biztosítani a tanároknak ahhoz, hogy a gyerekek igényei szerint oktassanak, és hogy alapvetően a készségközpontúak legyenek, és nem tudásközpontúak, és akkor senki nem nézni, hogy hova járatja az államtitkár asszony a gyerekeit. De abban a helyzetben, amikor azt mondják, hogy ők tudják, hogy egyedül mi a helyes oktatás, egyedül mi a helyes az, amit a gyerekeknek tudniuk kell elsőtől a gimnáziumig, sőt, ugye most már azt is elkezdik megmondani, hogy egyetemen milyen szakokra járhatsz, meg milyen szakokra nem járhatsz, akkor azt gondolom, hogy igen, a közre tartozik, hogyha az államtitkár asszony a nyilvánosság elé tárja, hova járhatja a gyerekeit.
Nem mondom, hogy bármi pozitív elhangzott egyébként ebben a 20 percben.
Csak visszakanyarodtunk Magyarországra, de mondom, én állítom, hogy ma már minden körpolitika egyben Magyarország is, és hát a nyilvános vita is ebbe az irányba megy. Nem baj, hogyha ilyen téren összenő a világ, mert minél inkább összenő, annál kevésbé fognak nyerni a nacionalista populista erők.
Innen is üzenjük ezt Matteo Salvini-nek, és ha már belpolitika és külpolitika összefonódás, azért ne felejtsük el, hogy aki, hogy most Kirgizisztánban van Orbán Viktor, megy a Strasbourgba is, aztán pedig újra egy Putyin-Orbán találkozó most Moszkvában. Putyin elnök azt ígérte, hogy a judó leckékkel várja a magyar miniszterelnököt. Lehet, hogy akkor legközelebb erről beszélünk, hogy hogy lehet politikai értelemben jól kivitelezni egy váv vagy egy csípődobást, úgyhogy az ember ipponnal győzzön.
Hát igen, azt hozzátehetjük, hogy előbb Sargentinit kéne legyőznie, de ahhoz ugye nem keleten kéne szövetséges találni, hanem nyugaton. Attól félek, hogy az EP-ben ránk váró szavazás lényegesen durvábbat fog dobni Orbán Viktoron, mint amit Putyin meg tud tenni.
Ez volt a Fülke Gergely Mártonnal és Tóth Rihárdal.